17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az energetikai otthonfelújítási programban 30 milliárd forint felett vannak a kifizetések, ezt közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook bejegyzésében. Mint írják, a nyertesek a támogatásból legalább 30%-os energiamegtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén. A külső szigeteléssel, nyílászáró cserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják rezsiterheiket. A bejegyzésben felidézték, hogy az energetikai otthonfelújítási program jövő tavaszig érhető el, őszóta kedvezőbb feltételekkel. A korábbi 6 helyet már akár 10 millió forint, felerészben visszanemtérítendő támogatás kapható. Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből csaknem 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. Mostanáig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot. Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát, tájékoztatotta az Energiaügyi Minisztérium. Észak-Kelet-Magyarország 6 vármegyéjében 93 útszakaszon kezdődnek felújítási munkák márciusban és áprilisban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából, ezt jelentette be az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a Hajdúsámsont és Hajdúhatházat összekötő úton elkezdett felújítás munka területén. Tasó László azt mondta, Borsodabaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben több mint 306 kilométeren újulnak meg a közutak, csak nem 54 milliárd forintból. A legkisebb projekt a Pásztó-Gajatető-Mátraháza összekötő út 109 méteres szakasza, amely mintegy 76 millió forintba kerül. A legnagyobb a Miskolc-Sátoralja újhely másodrendű főút 11 kilométeres szakaszának felújítása, csaknem 2 milliárd forintos költséggel, tette hozzá a miniszteri biztos. Tasó László kitért arra is, hogy folyamatosan fejlesztik a gyorsforgalmi úthálózatot, aminek eredményeként 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton, utóbbiak közül 10 éri el az országhatárt. Az idei kampány időszakban eddig több mint 112 ezeren számolták át a lakásbiztosítási lehetőségeket, a Netrixnél új szerződést kötők 70%-a egyúttal biztosítót is váltott, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján a biztosítási kalkuláció iránti érdeklődés csaknem ugyanakkora, mint a 2025-ös kampány időszakban. A Netrixen keresztül a legtöbb új biztosítást lakóingatlanra Budapesten és Pest vármegyében kötötték, de Borsodabaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlag feletti a figyelem. Az árak összességében alig változtak az egy évvel ezelőttihez képest. Lakásokra majdnem 3%-kal olcsóbban, átlagosan 21 ezer forintért lehet új biztosítást kötni, családi házakra viszont a tavalyihoz képest 3%-kal magasabb, évi 46 ezer forint az átlagdíj, írja a közlemény. A Netrix elemzése szerint, akik új szerződést kötöttek, átlagosan csaknem 19 ezer forintot takarítottak meg. A lakásbiztosítást váltók 24%-a 40%-nál is többet spórolt. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojás fogyasztói ára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a háromnegyedét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott, Lengyelország valóságos nagyhatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente csaknem 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, a belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Leszek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó szteroid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. A csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos ebédem a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amit összebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszönöm. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mulcsolás, talajtakarás lehetőségeiről, mienségéről, sőt még módszereiről is számtalan szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ám mivel számtalan tévhit vagy rosszul alkalmazott módszer is él a köztudatban, ezért érdemes alaposan körbejárni ezt a témát, hiszen megfelelő alkalmazása mellett számtalan előnnyel jár. Aki pedig segít majd nekem ebben, Szabó Lajos erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot. Helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni. A természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Vajon tényleg szemétként kell kezelni a levélhalmokat, a gallyakat, a levágott füvet? Műanyag zacskókba kell zárni és el kell szállítani, vagy netán elégetni, amivel káros anyagokat szabadítunk a légkörre? Szabó Lajos erdőmérnök szerint ezek helyett mulcsolni, azaz újrahasznosítani kell, ami a természetben, az erdőkben magától is megtörténik. A legjobb természetes mulcs a lenyírt fűnyesedék, az összeaprított gallyak és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak Önök most, szakemberek, mert óriási teher hárul Önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekben próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
És erre szükség is van, mert ugye Önök, szakemberek, tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
Igen, meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár fajültetésekre, akár bizonyos zöld terület fenntartási feladatok esetében. Már kell alakítani a gondolkodást szerintem.
De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops emberi lépszékkel mérve agyuram Istenre azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is bemutatható, stb. Stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van fűnyírás, minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem nyírták a füvet, úgy is volt élet.
Mi nagy fűben játszottunk.
Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak, és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyepfelületük.
És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes. Tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, igen. Ami esetleg rovar vagy mélyleg elő lehetne. Nem, mindent igen. Az utolsó szálig ki kell húzgálni.
Igen, igen, igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb széndioxid megkötő.
Így van, de hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra, vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajház, és akkor, tehát valahol rádül egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle, és hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú kertes ház mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat, ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat.
Atya világ.
És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá szépen, illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek írtozatos pici esélye van. Az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portájukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
igen,
amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem ez rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat, tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű ott, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodásmódjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány, mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel, ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
Így van, tehát nem kézterveket kell odavinni, igen, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani a meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
És ott, ahol egyébként önél is dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemét városnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcs kérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik véderdők közelében élnek, van kertes házuk, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetett facsemetéknek a mulcsozására használjuk ezt föl.
De ezt úgy, ahogy van, összeszedik és kiszórják? Vagy ezt például keverik faaprítékkal ezzel-azzal? És ezt azért kérdezem, mert én hallottam olyan szakembert, aki azt mondta, hogy szedjük össze a faleveleket, mert ha nagyon sok falevél van, az ugye elkezd rothatni, káros anyagok szabadulhatnak föl, stb.
Én úgy gondolom, hogy is mondjam, én szeretem az egyszerű megoldásokat, ami az emberek számára könnyen kivitelezhető. Önmagában a falevél az egy abszolút elhalt természetes anyag. Gyakorlatilag a természetnek megvan erre a rendszere, ami ezt szépen lebontja és humusszá alakítja. Ezt el kell helyezni megfelelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán. Ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények, általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Békét hirdet az ég. Na 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 na.
na 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 na.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A fix 3%-os hitel befagyasztotta a bérleti díjakat, éves szinten ez akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet az albérletben élőknek. Ezt írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Mint írta, az otthonstart program eddigi mérlege fél év alatt több mint 50 000 igénylő, több mint 27 000 folyósított kölcsönszerződés és több mint 40 000 első lakás tulajdonos fiatal. Panyi Miklós kiemelte, a fix 3%-os hitelprogram nem csak az első lakás vásárlókat és az építőipart hozta helyzetbe, hanem segít az albérletben élőknek is. Az ország legnagyobb ingatlan hirdetési portáljának adatai megerősítik, hogy 2025. szeptembere az otthonstart program indulása óta a bérleti díjak befagytak. Fél év alatt országosan 0,1%-ot emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-ot csökkentek. Erre 5 éve a koronavírus járvány óta nem volt példa, fogalmazott az államtitkár hozzátéve, a bérleti díjak a korábbi trendekhez képest nem emelkedtek, az albérletben élők számára havonta akár több mint 10 000, éves szinten akár 100 000 forintos megtakarítást is jelenthet. Az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabálymódosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenni, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás, jelentette be Facebook oldalán Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. A minisztérium a Nemzetgazdasági Tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket, fogalmazott az államtitkár. Idén mérsékelt és kiegyensúlyozottabb működés várható az ingatlan piacon a tavalyi hektikus hullámzó év után. Az új lakás kínálat bővülésével a lakásárak emelkedésének üteme országosan 10% körüli szintre lassulhat, és ezzel enyhülhet az ingatlanok túlárazottsága. Így fogalmazott Falkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője, az OTP csoport éves ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján. Az elemző kiemelte, a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcs közeli szintre 25%-ra emelkedhetett a Magyar Nemzeti Bank évközi 20%-os becslése alapján. Az új lakáspiacon idén 1.720.000 forintos négyzetméterenkénti átadási árral számolnak, ami 2027-ben 1.800.000 forintra emelkedhet. Budapesten az új és használt lakásokkal együtt az átlagos négyzetméter ár 2025 végén 21%-kal 1.220.000 forintra nőtt, míg Debrecen megközelítette az 1 millió forintot. A vármegyék közül Veszprém és Somogy a legdrágább, a legnagyobb éves árnövekedést pedig Nógrádban mértek, emelte ki a vezető elemző. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. A MÁV csoport közleményében azt kérte, az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudják a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat. Mint írják, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest-Keszthely közötti Balaton, a Budapest-Békéscsaba közötti Békés, a Budapest-Szeglét-Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest-Pécs közötti Mecsek Intercity vonatok több kocsival fognak közlekedni. További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja. Erre megerősített ügyelettel és többletmotorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek, írja a MÁV.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye. A déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vasalt lesz minden gyűrött ing, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel egy csettint se paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok, kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a véderdőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lomnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a sünibe szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lombkupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb-nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat, de például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehető azért, hogy ez a válsághelyzet ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
A legtöbbet.
A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. Tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni.
Nem, nem.
Mert ugye a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják, mert az embereknek szüksége van erre amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza, mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni. Elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gajaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kiskertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáru, akár lágyszáru, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófaleve abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kis kertben.
Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahova lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
Bács-Kiskun egyébként fatelepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
Igen, ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség, tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban. Bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszak nyári hónapokban.
Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban, akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta. A legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma. Tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni. Másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon. És hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdősztyep klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyános tölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis, ha az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Másikat nincs párnám, se paplanom, ami nincs el sem hagyható.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék,
ami kell még.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék, ami kell még. Megyek megint a jövőbe, mindig úgy tűnik elő. A világba, úton vagyok, de hiába, úton vagyok, de hiába. Őrkabát zsebében ceruzák, színéről foltozott hátizsák, poénból ellopott sárga csat, velem tart mindig egy pár kacat.
Elviszem, ha már betetted, millió képed a fejemben.
Nem lesznek,
hamar nem leszek,
elvesznek, ha majd elveszek. Csak pár holni,
amit el kell pakolni.
Csak pár emlék,
ami kell még.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni.
Csak pár emlék,
ami kell még.
világba. Úton vagyok, de hiába. Úton vagyok, de hiába.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Gonosz a szív, kikalapál, ha van, aki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenestnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Dozít a szívem, van a ló, benne a bú. Felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, 100 bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj, ugyanez a hely. Nézed a sort, ez megy, ez itt áll. A lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én. Itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, van a ló, benne a bú. Felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, 100 bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. A menny ugyanez a hely. Neki lát a retinám, és torzít a szívem, van a lóg, benne a búj.
elhangosítja mindig szép és szomorú. Más mér a koltam, 100 méter pokolban féltem, kisüt majd a nap, neki lát a retinám és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a